94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tartott Ternyák Csaba érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről csütörtökön. A főpásztor felidézte Ferenc pápa bulláját, amelyet így nevezett el, a remény nem csal meg. Valójában átalakíthatjuk úgy is ezt a mondatot, hogy Krisztus nem csal meg, fogalmazott az érsek, azzal folytatva, hogy a második Timóteusnak írt levélben olvashatunk erről, ha mi hűtlenek leszünk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Az Isten mindig hűséges, sokszor nem tudatosítjuk egy másik tulajdonságát az Istennek, hogy mindig megbocsát, tette hozzá. A második vatikáni zsinaton elhangzottakra is emlékeztetett, miszerint ha elvész az isteni alap és az örök élet reménye, amint ma látjuk, igen súlyosan sérül az emberi méltóság, és megoldatlan marad az élet és halál, a bűn és fájdalom rejtélye, és az emberek nem ritkán kétségbe esnek. A mi életünk személyes történelme sem egy zsákutca vagy sötét szakadék felé, hanem a dicsőség urával való találkozás felé halad, ismertette gondolatait a szentével kapcsolatban Ternyák érsek. Az adventi készülődés egyében jövő kedden a katolikus Karitász további szállítmányokat visz a kárpátaljai rászorulók megsegítésére. Útjuk során megállnak Ungváron, Nagybereznán és Beregszászon, hogy a nehéz körülmények között élő gyerekeknek angyalbatyút, családjaiknak és az egyedülállóknak pedig szaloncukrot és élelmiszercsomagokat juttassanak el, tudatta a segélyszervezet. Az adventi adományútra Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója is csatlakozik, hogy személyesen nyújthasson segítséget a helybélieknek. Lassan elnyeri a végső formáját a 2025-ös költségvetés, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, miközben a nemzetközi vizekben is fürdeni kell, a magyar medence a legfontosabb. Jövő pénteken szavaz a 2025-ös büdzséről az országgyűlés, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter még korábban a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint reális a 3,7%-os hiánycél 2025-ben, ami azt jelenti, hogy 2026-ra a magyar költségvetés majd visszatérhet a 3% alatti hiány világába. Újra erőssé kell tenni a magyar gazdaságot, és a családok megindulhatnak felfelé. Az európai gazdaság minden baja a háborúból származik, mondta Orbán Viktor. Nagy előny lehet, ha eltűnik a háború sötét fellege a fejünk fölül, fogalmazott. Úgy járt el Magyarország, ahogyan egy 1000 éves keresztény államnak kell, mondta a kormányfő a közrádióban azzal kapcsolatban, hogy karácsonyra tűzszünetet javasolt az ukrán-orosz fronton. A felvetés része egy fogolycsere ötlete is, amelyel szavai szerint több száz családnak szerezhetnénk örömet. A magyar diplomácia mindent megtett erőn felül, de szavai szerint az egyik fél ugyan elfogadna a javaslatot, de a másik elutasítja. Arról is beszélt, hogy nagy változás előtt áll a világ, megnyerték az EP választást, az Európai Parlamentben megalakult a Patrióták frakciója, Donald Trump győzelmével Amerikában is megtörtént a váltás, Németországban szétesett a kormány, Franciaországban és Szíriában is megbukott, sorolta. Az új amerikai elnök beiktatásával egészen más irányba fordul a világ majd január 20-a után, vélekedett. A miniszterelnök szerint fantasztikus siker Románia és Bulgária schengeni csatlakozása, az eddigi magyarok ezt régóta akarták, hiszen ez azt jelenti, hogy akadálymentesen lehet majd közlekedni. A románok is így szerették volna, így ez egy jelentős diplomáciai eredmény, ráadásul a román-magyar határról le lehet vezényelni a rendőröket és át lehet őket csoportosítani, sorolta. A 11 éves korában meggyilkolt Tíl Tamás ügyét is megemlítette Orbán Viktor, miszerint az eltűnt gyereket keresni kell és soha nem szabad feladni, minden jogi vitát mellőzve igazságnak lennie kell, jelentette ki. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem zárható ki, hogy összehangolt titkosszolgálati akció volt a szír elnök Budapestre menekülésének álhíre, nemzetbiztonsági vizsgálat van folyamatban az ügyben. Gulyás Gergely azt mondta, ez akár egy hónapon belül le is zárulhat. Juttatást kapnak a tankerületi iskolákban dolgozó tanárok évvégén, közölte Rétvári Bence az M1 állami televízióban. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára ismertette, ennek a minimum összege 75 000 forint, ez a fix rész, amit mindenki megkap, és e fölött egy teljesítményarányos rész is lesz. Az iskolákon belül majd az igazgató döntheti el, hogy ki az, aki a teljesítményével az átlagnál jobban hozzájárult a közös munkához. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, reggel a keleti észak-keleti határ közelében lehet vékonyabb a felhőtakaró, többfelé várható csapadék, délen egyre inkább eső, de átmeneti ónos eső is, még északabbra havazás valószínű, síkvidéken viszont inkább csak vékony lepel, 1-2 cm-es olvadozó hótakaró alakulhat ki. A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -5 és -4, napközben aztán 0 és +1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa homiliája. A guadalupei szűz mindig mellettünk áll, ne féljünk. A Szent Atya levele Szent Lúcia ünnepén. A nők szavára és munkájára szüksége van az egyháznak. A pápai ház szónokának második adventi prédikációja. Lépjünk át a bizalom kapuján. Ferenc pápa, a guadalupei szűz mindig mellettünk áll, ne féljünk. December 12-én este 6 órakor Ferenc pápa szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya liturgikus emléknapja alkalmából a Szent Péter Bazilikában. Az élet különböző pillanataiban, öröm, nehézség, a hétköznapok közepette, gondoljunk Mária szavaira. Ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. A többi ideológia, állapította meg homiliájában a pápa. Gyógyír és ellenszer a szomorúságra, mely olykor ránk tör a mindennapokban. Mária anyai szeretete körülvesz minket, szemben minden ideológiával, amellyel eszközként akarták használni üzenetét. Ne féljünk, mert ő mindig mindenki mellett ott áll, mint egy édesanya, épp úgy, ahogy 500 évvel ezelőtt megjelent az egyszerű indiánnak, Szent Juan Diego-nak a Mexikóváros melletti Tepeyac dombon. A guadalupei szűzanyát, Mexikó édesanyját egész Latin Amerika tiszteli. A Világegyház december 12-én ünnepli liturgikus emléknapját. Csütörtökön este 6 órakor a Szent Péter Bazilikában kiállították azt a képet, amely 1531 decemberében megjelent a Tilmán az indián köpenyen. Az argentin pápa imába mélyedt a szertartást megelőzően a kegykép előtt, amelynek lábánál fehér rózsákat helyeztek el. Mint ahogy péteri szolgálata során eddig minden évben szentmisét mutatott be ezen az ünnepen. Mintegy 4000 hívő, 350 pap, 14 püspök és 14 bíboros volt jelen a bazilikában, köztük sok mexikói. Az énekes szolgálatot a pápai mexikói kollégium kórusa, a Sixtus kápolna és a pápai latin-amerikai kollégium énekkara vállalta, az olvasmányok és imádságok, az evangélium is spanyolul hangzott el. A felajánlásnál családok és házaspárok járultak az oltár elé hagyományos népviseletben, azt a földet képviselve, ahol a Morenita többször megjelent. A pápával koncelebrált Robert Francis Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa, Luis Manuel Ali prelátus, a Kiskorúak Védelme Pápai Bizottság titkára, Hilario González García mexikói püspök. Anyanyelvén szabadon megfogalmazott rövid homíliájában Ferenc pápa többször idézte a szűzanya szavait, amelyeket Juan Diego-nak mondott bátorításul, és ami most minden aggódó és sebzett embernek egyaránt szól.
Mirando la imagen de María, María de Guadalupe.
Mária képét nézzük, a várandós guadalupei Máriát, aki a megváltó születését hirdeti nekünk, és milyen anyai gyengédséggel mondja az indiánnak. Ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. Itt tárul fel Mária anyasága, mondta a pápa. Ebből a guadalupei misztériumból sajnos sok ideológia akart hasznot húzni. Az üzenete pedig mindössze három fő dologból áll. A tilma, vagyis a köpeny, az anya és a rózsa. Nagyon egyszerű dolgok. Mária anyasága van belevésve ebbe a tilmába, az egyszerű köpenybe.
La maternidad de María queda grabada en esa tilma.
Mária anyasága a rózsák szépségében mutatkozik meg, amelyeket az indián megtalál és magával visz. Mária anyasága csodát tesz, mert hitet ébreszt a prelátusok kissé hitetlenkedő szívében. Mindaz, amit a guadalupei misztériumról mondanak, a tilma, az anya és a rózsa üzenetén túl, hazugság, ideológiai célú felhasználás, hangsúlyozta a pápa. A guadalupei misztérium az, hogy tiszteljük őt, és a fülünkben halljuk szavait. Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád? Ezt kell meghallanunk életünk minden pillanatában, amikor nehézség, boldogság az osztályrészünk, amikor a mindennapokat éljük. Ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. Ez a guadalupei üzenet. A többi ideológia, ismételte a pápa, majd ezzel a buzdítással zárta homiliáját. A szűzanyának az indián köpenyén megmaradt képével távozzunk, hallgatva ismétlődő hangját, mint egy refrént, amint azt mondja nekünk.
Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?
Ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád.
Siracusa rinasca e risplenda della gloria de Santi.
Ferenc pápa Szent Lúcia ünnepén a nők szavára és munkájára szüksége van az egyháznak. A Szent Atya levelet írt a szirakúzai metropolita érseknek, abból az alkalomból, hogy Szent Lúcia testét átmenetileg Velencéből Szicíliába szállították, a vértanú szülőhazájába. Példája neveljen minket a sírás, az együttérzés, a gyengédség erényeire, amelyek nem csak a keresztényeknek, hanem a politikának is javára válnak. A Lúcia név a latin lux, fény szóból ered. Ezt a fényt tükrözte a vértanú szeme, amikor halálra ítélték, mert nem tagadta meg keresztény hitét. Szent Lúcia vértanúságában örök értékeket találunk. A tiszta, őszinte, tisztességes ember értékeit, aki kilép az élet kétességéből és a bűnpártolásból. Egy szabad nő példáját látjuk benne, aki megmutatja nekünk, milyen nagy szükség van a nők munkájára és szavára, egy kifelé nyitó egyházban, ahhoz, hogy kovász és világosság legyen a kultúrában és az együttélésben. A pápa csodálattal adózik a szirakúzai szent előtt december 13-i emléknapján. A Szent Lúciának szentelt évben földi maradványai átmenetileg visszatérnek szülőföldjére, ahol a hitelleni gyűlöletből 304-ben a keresztény üldözés idején eltemették. Erekjéit később ellopták, előbb Konstantinápolyba, majd a város 1204-es feldúlása után hadizsákmányként Velencébe vitték. Ferenc pápa Francesco Lomanto szirakúzai érseknek címzett levelében nagyra értékeli a peregrinációt, vagyis a szent testének átvitelét, amely a 2025-ös jubileumi év küszöbén valósul meg. Világosság gyúlik ott, ahol kölcsönösen megajándékozzák egymást, írja. Míg a hazugság, ami tönkreteszi a testvériséget és pusztítja a teremtett világot, az ellenkezőjét teszi, ellenséget lát a másikban, szerencséjét pedig fenyegetésnek veszi. Ferenc pápa levelében a szicíliai szent életéről és haláláról elmélkedve megállapítja. Ugyanaz a méltóság és az előretekintés képessége jellemzi, amelyet a keresztény nők ma is hordoznak a társadalmi életben, nem engedve, hogy a világi hatalmak tanúságtételüket elfojtsák és elhallgattassák. Szent Lúcia vértanúsága neveljen minket a sírásra, az együttérzésre és a gyengédségre. A szirakúzai könnyező szűzanya erényei ezek, melyek nem csak a kereszténység, hanem a politika javát is szolgálják. Ők adják a valódi erőt, amely a várost építi. Visszaadják nekünk a szemünket, azt a látást, amit az érzéketlenség miatt drámai módon elveszítettünk, írja levelében a pápa.
Pazolini atya második adventi prédikációja. Lépjünk át a bizalom kapuján. Az isteni gondviselésre hagyatkozó bizalom kapuján kell tovább haladnunk, miután már átléptünk a rácsodálkozás kapuján, amit a próféták, Erzsébet és Szűz Mária mutattak számunkra. Jelezte emlékedése témáját Roberto Pazolini atya, a pápai ház szónoka, a december 13-án pénteken reggel tartott második adventi emlékedésében Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A bizalom alapvető magatartás, amely megalapozza és fenntartja az emberi kapcsolatokat, bátorít a napi kihívásokban és tábatokat nyit a jövőre. Nem mentes a kockázatoktól, de nyitottan felismeri a jó lehetőségét a törékeny és bizonytalan helyzetben. A bizalom nem naív érzés, hanem bátor választás a valóság konkrét alapján. A proféták azt tanítják, hogy a bizalom életben tartja a reményt a megpróbáltatások és a vigasztalanságok idején is. A bizalom lelkületét a kapucinus szónok két profétai írásra világította meg, amelyekben a természet világának elemei, így fa levelek rezdülései, illetve az eső és a hó jelzik a lélek bizalmi állapotát. Izaiás proféta könyve Áháb királyról írja a Jeruzsálemet fenyegető Efraim és Szíria támadása láttán. Úgy megremegett a király szíve és népének a szíve, mint ahogy megremegnek az erdő fái a széltől. Ekkor Isten üzent prófétája által, és bizalomra intett. Csak bízzanak! Vízük is lesz az ostrom idején, a kalló mező forrása táplálja majd sírója tavát. 733 tájt járunk Krisztus előtt, de a király nem bízik a prófétá szavában, ezért Asszíriától kér segítséget, amely megvédi ugyanettől a támadástól, de országa az asszírok vazullusa lesz. A túlélés biztosító visszaitt a király, egy nagy hatalom fegyvereseit hívja be, jelet sem kér, hiába is kérdeli a próféta. Ekkor hangzik el a titokzatos jövendőlés, amely aztán végig zúdul a századokon, és minden advent kötelező üzenete lesz. Ezért az Úr maga ad jelet nektek, íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el. Ez a bizalom, amellyel Isten a közelünkben marad, a mi megbízhatatlanságunk ellenére is, messze túlmutat az egyszerű optimizmuson. Egy másik prófétai kép mutatja meg nekünk, hogy Isten hozzánk állása mennyiben különbözik a mi gondolatainktól és útjainktól. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat és eléri, amiért küldtem. Isten szava a 6. században Krisztus előtt a babiloni fogságból való visszatérés idején hangzik fel, mint egy Isten igéjének a demonstrálására, mert az nem tér vissza hozzá eredmény nélkül. Isten tudatalma van a kimondott szó gyengeségének, törékenységének, hiszen már a teremtéskor lemondott róla, hogy a világ egy mechanikus kényszerkapcsolat módján működjék. És minthogy ő maga kezdettől fogva szeretet, jó tudja, hogy a megbecsülés révén tudják az emberek a legjobbat kihozni magukból. Ugyanis a nehézségek és próbatételek idején, amikor mi magunk már képtelenek vagyunk azokat megoldani, ugyan mi más segíthet nekünk, ha nem egy megújított bizalom, ami reményt ad, hogy rátaláljunk a helyes útra? Kérdezte a kapucinus szónok. Izajás prófétának a száműződ néphez intézett szava arra hívja őket, hogy emlékezzenek az eső és a hó csodálatos termékenységére, amely egyúttal jelzi Isten tekintetét, amely bizalomban nyugszik meg a népén. A tisztelet és a jóindulat titka ez, amiben az első keresztények is hinni tudtak Krisztus misztériumában, ahogy Pál apostol írja a Timóteus fiának. Igaz kijelentéshez, ha meghalunk vele, majd vele együtt élünk is. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket. De ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Isten tiszteli a szabadságunkat, folytatta a szónok, és boldog, ha azt arra használjuk, hogy hozzá hasonlóvá váljunk. Ő még akkor is tiszteli ezt a szabadságunkat, amikor mi bezárkózunk az önzéseinkbe. Ha elfordulunk a tekintetétől, Isten akkor sem beszél rólunk a szemét. Továbbra is szeretett gyermekeinek tart bennünket, és éppen így mutatja meg bizalmát irántunk, hogy képesek vagyunk visszatérni őhozzá és önmagunkhoz is. A rácsodálkozni tudás képességének szentelte beszéde második részét a kapucinus szónok. Ahogy első elmélkedésében a meglepődés vonását két asszony, Erzsébet és Mária példáján keresztül mutatta be, így most két férfi, a római százados, a másikra a rácsodálkozó tekintet erényét mintáza, mi Szent József azt modellálja, aki képes és tud alkalmazkodni. A római százados ugyan nem tartozik Izrael népéhez, de olyat tesz, ami kiváltja Jézus rendkívüli elismerését. Mondom nektek, ekkora hittel még Izraelben sem találkoztam. Jézus Kafarnaumba érkezik, ahol betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit sokra tartott, és már-már a halálán volt. A százados már hallott Jézusról, ezért elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. Amikor ezek odaértek Jézushoz, nagyon kérték, megérdemli ő teljesíts kérését. Szereti nemzetünket, a zsinagógát is ő építette nekünk. Ez a római százados magára veszi szolgálja gondját, és megtesz érte minden tőle telhetőt. Híre megelőzi őt, mert a zsinagóga öregjei biztosítják a mestert a százados érdemeiről, szereti a népünket, és zsinagógát építettet nekünk. Jézus e szavakra, az első szóra, elindul velük. A százados noha nem látta sohasem, de már hallott róla, mégis bízik benne. Jézust magát is mélyen megérinti a különös százados, aki zsinagógát épített, de a törvényeik iránti tiszteletből oda soha nem lép be. Mert tiszteli a másikat, éppen ezért kiüzen a házából, hogy Jézus se lépjen be hozzá, mert akkor ő maga tisztátalanná válik. Uram, ne fáradj, nem vagyok rá méltó, hogy betérj a házamba. Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted. Csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Bízik benne, ő az üdvözítő. Így már egyetlen szava is elégséges. Nem véletlen, hogy a liturgia épp a szentáldozás előtt ismétli meg a szavait. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ez a százados nem csak bízik Jézusban, hanem szavának üdvözítő erejében is. Nyíltan hitvallást tesz erről, miközben egy beteg ember gondozásáért fáradozik. Nála a hitvallás, az Isten szeretete összekapcsolódik az ember szeretetével. Neki nagyon pozitív véleménye van Jézusról, mert a valóságban hozzászokott, hogy mindenről és mindenkiről jót gondoljon. Személyben a világ csodálatosnak tűnik, ahol működnek a dolgok, az emberek hallgatnak egymásra, és engedelmeskednek egymásnak. Ugyanakkor mégsem naív, hisz egy távoli provinciában, egy század élén állva, nagyon is konkrétan kell szembesülnie a valós problémákkal. Mindezt látva könnyen megértjük Jézus elismerő szavait róla. Ez a százados nem gyanakszik semmire és senkire, és éppen így rendkívül természetes módon sikerül nyitott bizalmat tanúsítani a minden ember felé, akivel kapcsolatba kerül. Nem de nekünk is erre van szükségünk? Nem de így néz Isten is mindannyiunkra? Ezért Jézus őt nem egyszerűen jó emberként határozza meg, hanem nagy hitű emberként. Végül Jézus nem lép be a százados házába, de a beteg szolga mégis meggyógyul. Csak hallunk a századosról, de ő soha nem lép elő a színre. Ám ennek is van egy mély üzenete. Mi is kapcsolatba tudunk lépni Istennel anélkül, hogy látnánk vagy találkoznánk vele, csak legyen hozzá elég nagy a bizalom a szívünkben iránta. Zárt a második adventi meditációját a pápai ház szónoka.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese az adventi időszak evangéliumi üzeneteiről elmélkedik.
Kedves hallgatóink, az adventi idő 4 vasárnapja számos olyan tanítást ad a mi számunkra, amelyet egyrészt magában az adventi időben, másrészt pedig életünk bármelyik szakaszában megvalósíthatunk, átélhetünk, elgondolkodhatunk rajta. A 4 vasárnap 4 evangéliumának tanításához szeretnék fűzni néhány gondolatot, részben a teológia és az egyéb hozzá kapcsolódó tudományok segítségével, másrészt pedig egyfajta lelki gyakorlatnak is gondolom ezt a rövid előadást, hogy átgondoljuk és átértékeljük az adventi várakozást, egyáltalán az egész életünket. Az első adventi vasárnap az evangéliumot Szent Lukács könyvéből olvassuk, amikor is még folytatódik az előző egyházi év utolsó vasárnapjai és hétköznapjai során hallott világvégének a megjósolása, jövendölése, vagy talán helyesebb úgy fogalmazni, figyelmeztetés arra, hogy semmi nem örök ebben a világban, egyedül Isten, és örök az az emberi lélek, amelyet ő ebbe a világba megteremtett, megalkotott. Lukács evangéliumából egy rövid részletet olvasok. Vigyázzatok, el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfia színe előtt. Azt gondolom, hogy akik a Szentírást rendszeresen olvassák, vagy hallgatják a szentmiségben a szentírási szövegeket, mindannyian tudjuk, hogy Jézus az ő figyelmeztetését nem egy konkrét időponthoz köti. Ő maga fogalmazza meg, hogy azt a napot, azt az órát nem tudja senki, csak az Atya. Mégis mindannyian tudjuk, hogy életünkben, fogalmazhatunk így, akár szimbolikusan is, kétszer van világvége. Az egyik saját elmúlásunk, amikor találkozunk a Teremtővel, a Megváltóval, a Szentlélekben. A másik pedig, amikor maga az egész világegyetem eljuthat az üdvösség állapotára, amikor befejezi ez a teremtett világ létezését, működését ebben a dimenzióban. Jézus valószínűleg mind a kettőre szeretne bennünket figyelmeztetni, akkor ott élő őt követőket, ma pedig itt élő keresztényeket, hogy egyrészt készüljünk saját életünknek végére, természetesen ne úgy, hogy állandó halálfélelem van bennünk, éppen ellenkezőleg, küzdő, dolgos, másokért élő, odaadó, szorgalmas életet éljünk. Ugyanakkor azonban ebben az életben jusson eszünkbe például a várakozás idején, hogy azért születik meg a betlehemi kis Jézus, mert ő el akar bennünket vezetni, és végig akar bennünket kísérni, nem csak ennek a földéletnek néhány évtizedében, hanem a feltámadáson keresztül az örökké valóságban is. Azt mondják a pszichológusok, hogy minden embernek kell, hogy legyen olyan cél, olyan értelem az életében, ami miatt érdemes élni. Ilyen célok, hogyha valaki a házasság szentségében megtalálja életének párját, gyermekek születnek a házasságból, vagy ilyen cél, amikor az ember egy-egy közösségért dolgozik, küzd, akár közéleti szereplőként, akár csak a saját kis területén, de ilyen cél az is, amikor kitűzünk magunk elé, hogy ezt vagy azt a dolgot majd meg szeretnénk venni. Tehát számos apró és nagy földi céljaink vannak, amelyek boldoggá tesznek bennünket. A teológia, a hittudomány viszont hozzáteszi nagyon helyesen, hogy igazi nagy célt kell az ember életében találni, ez a nagy cél pedig az, amikor tudjuk, Pál apostol szavaival, hogyha a földi sátrunk összeomlik, Istentől kapunk új, örök lakóhelyet, és ezt már nem emberi kéz alkotja, hanem Isten adja számunkra örökké, soha meg nem szűnő formában. Advent második vasárnapján is Szent Lukács evangéliumából olvasunk. Itt tulajdonképpen egy történeti kontextusba helyeződik az az időszak, amikor megszületik keresztelő János, és az az időszak, amikor keresztelő János fellép, bejárja Jordán egész vidékét, hirdeti a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. És aztán az evangélista idézi, ahogyan Izaiás próféta beszédének könyvében megvan írva, a pusztába kiáltónak ez a szava, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Azt gondolom, hogy ez a második vasárnapi evangélium is rendkívül sok kérdést vet fel bennünk. Egyrészt gondolunk keresztelő Jánosra, akinek gyermekség története összekapcsolódik Jézus gyermekség történetével az evangéliumban, és természetesen az ő rokoni kapcsolatokon túl van egy lelki kapcsolat is. Egyrészt János az, aki meghirdeti a messiásnak az érkezését, és János az, aki még mielőtt Jézus kereszthalálát, feltámadását megélhetné, egyfajta vértanúságot tesz, mert azt hirdeti, azt az erkölcsi nagyságot, amit mi keresztények is az elmúlt 2000 év során hirdettünk, és iparkodtunk, hogy többé-kevésbé ezeket meg is tartsuk. Keresztelő János már itt arra hívja fel a figyelmünket, hogy az Úr útját elő kell készíteni. Megint csak a pszichológiához fordulok, amely tudomány azt tanítja, hogy az embernek szükség van lelki megújulásra. Nem véletlen, hogy a másik nagy tudomány, a pszichiátria, amely az orvostudománynak egy része, foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet a lelki bajokat, a lelki gondokat orvosolni. És az is természetes, hogy amikor egy pap, egy lelkipásztor találkozik egy hívővel a gyóntatásban, akkor előfordulhat az, hogy a gyónáson túl egy-egy szakembernek a segítségét kell kérni, mert valami nagyobb lelki problémája van az adott illetőnek, amit már pusztán a gyóntató nem tud megoldani, hanem segítségül kell hívni szakembereket is. Nos, valahogy a mi életünkben is azt kell megtapasztalni, hogy az előkészület azt jelenti, hogy mentálisan is, testileg is, lelkileg is próbálok törekedni az egészséges életre. Ez azt jelenti, hogy az advent időszakban szintén helye van a böjtnek. Helye van a felkészülés során a lelki megtisztulásnak. Helye van az emberekkel való megbékélésnek. Nagy kár, hogy pont az advent időszak nagyon sokszor a nyugtalanságról, a lelki fájdalmakról szól. Nagyon kár, hogy karácsonynak éjszakáján sok szomorú, olykor magányos ember van. Nagyon kár, hogy az embereknek egy jelentős része a karácsony ünnepét már nem tartja olyannak, amire érdemes felkészülni. De mi hívő keresztények, kereső keresztények, akik valódi életcélunkat keressük, azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy Keresztelő János tanítását meghallgassuk, és ezáltal képesek legyünk olyan cselekedetekre, amellyel az Úrnak az útja, az Úrnak az érkezése, az valóban jól elő lesz készítve.
Ajtómon, ha bekopog, én tétován, kinyitom egy pillantással lelkemi hatól. Asztalomhoz ültetem, ő töri meg a kenyerem, s a szív előtte mindent kipakol. Hisz ő a híd az ég és föld között, szíve szívem költözött, a menny a földdel összeért. Fiú született a világra, bűnünk terhét hordta a válla, első otthona csak egy jászol. Sem vádol. Az első Ádám vétkezett, az emberiség elveszett, és ránk sokáig senki nem minden helyre állt. Hisz ő a híd az ég és föld között, szíve szívembe költözött, a menny a földdel összeért. Fiú született a világra, bűnünk terhét hordta.
Advent harmadik vasárnapján szintén Keresztelő János történetét halljuk. Keresztelő János hirdeti a bűnbánatot, és akik oda mennek, megkérdezik, hogy mit tegyünk. És így válaszol Keresztelő János, akinek két ruhája van, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek van ennivalója, ugyan így tegyen. Majd aztán jönnek a vámosok is, ők is megkérdezik, mit tegyünk. János ezt feleli, ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva. Majd a katonáknak így válaszol, ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mi is megkérdezhetjük Keresztelő Jánost, nem csak advent harmadik vasárnapján, ami az örvendezés vasárnapja, hanem egész életünkben, hogy mit tegyünk. És Keresztelő János valószínűleg, ha ma hozzánk szólhatna, akkor hasonlókat mondana, mint amit itt mondott a különböző csoportokhoz tartozó embereknek. Amit összefoglalva úgy lehetne elmondani, tegyetek jót, éljetek bűn nélkül, ha bűnt követtek el, tartsatok bűnbánatot, legyen bennetek készség arra, hogy megbánjátok azt, amit elkövettetek, és ezáltal valódi, hiteles keresztény életet tudtok élni. Gondolkodjunk el egy kicsit mi is az advent időben saját életünknek cselekedeteiről. Nagyon sokszor látjuk, tapasztaljuk közéletben is, mindennapi közlekedésben is, mintha eldurvult volna a világ. Különösen adventáján szomorú ilyeneket látni és hallani, de mi keresztények nem elegendő, hogy sopánkodunk azon, hogy mit látunk a közlekedésben, mit tapasztalunk a közéletben, hanem valamit tennünk is kell. És nyilvánvaló, hogy olyat kell tennünk, amire képesek vagyunk. És mire vagyunk képesek? Először is arra, hogy én saját magam kérdezzem meg az Istentől, mit is kell nekem tenni ahhoz, hogy szebb életem, szebb adventem és boldog karácsonyom legyen. Majd aztán, hogyha erre a kérdésre válaszoltam, akkor megkérdezhetem azt, hogy mit tehetek azokért, akiket ismerek. Gyakran szoktam elmondani, hogy a szeretet az nem azt jelenti, hogy elkezdem sajnálni mondjuk az Afrikában élő éhező gyerekeket, és azt mondom, hogy de jó lenne rajtuk segíteni. Ma már talán erre van is lehetőség különböző szervezeteken keresztül. Persze nyilván ez is egyfajta érzelmi megnyilvánulás. A szeretet azt jelenti, hogy ott, ahol vagyok, ahol tudok segíteni, ott tudok minden nap valami jót tenni. Természetes dolog, hogy megteszünk mindent, hogy azok is, akiket esetleg nem ismerünk, legalább imádságunk által érezzék azt, hogy törődünk velük. De igazi kézzelfogható segítséget saját családjaink körében, saját munkahelyünkön, saját barátaink körében tudunk tenni. És lehet, hogy ma keresztényként az is egy nagyon fontos és elegendő feladat lenne, hogyha hiteles keresztény életet tudnánk élni, hogyha képesek lennénk megvédeni értékeinket, ha képesek lennénk a keresztény egyházunkat is megvédeni, és ha képesek lennénk olyan bűnbánatot tartani, amelynek során rájönnénk arra, hogy mi az, amit még nem tettünk meg, és mi az, amit meg kell tennünk. Advent negyedik vasárnapja nagyon gyorsan elérkezik hozzánk, és amikor elérkezik, akkor Lukács evangéliumából az angyal üdvözletet és az angyal üdvözletnek a folytatását halljuk. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felújongott a magzat, és így kiáltott, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog vagy, aki hittet, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Advent negyedik vasárnapja két nappal karácsony vigíliája előtt arra akar bennünket felkészíteni, hogy most már nagyon közel van Jézus születésnapja. És az a születésnap, ez olyan fontos az emberiség történetében, hogy a világ számos táján megünneplik, sokszor még olyan országokban is, többek között Ázsiában, ahol csak nagyon csekély keresztény közösség van, de legalább bizonyos karácsonyi jelképeket elhelyeznek, még akkor is, hogyha ez egyfajta vásárlásra ösztönző dolog, mégis felhívja az emberek figyelmét, hogy valahol, valamikor a világtörténelemben egy Isten ember született közénk, az Isten ember, aki megadja számunkra, az egész világ mindenség számára a vele való találkozást, a megtérést, hogyha a megváltásban mi is részesülni akarunk. Karácsonyhoz közeledve, advent 4. vasárnapján mi is felújonghatunk az örömben. Úgy, mint ahogy keresztelő János felújongott anyja méhében. És ez a felújongás, ez az örvendezés, ez a leginkább akkor valósul meg, hogyha az alatt a 24-25 nap alatt, ami december 1-től 25-ig eltart, képesek voltunk, képesek vagyunk napról napra nagyobb örömben és nagyobb boldogságban élni életünket. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogyha a keresztény tanítást komolyan vesszük. A kereszténység ugyanis, mint Krisztus követő életforma, nem a rosszra, nem az unalomra, nem valami régi, lejárt divatra akar bennünket tanítani, éppen ellenkezőleg. Egy mindig megújuló, a világ változásait is figyelembe vévő olyan életforma, amely szeretné, hogyha mi valódi Krisztus követőként el is jutnánk földi életünk céljához. Kedves hallgatóink, végig elmélkedve a 4 vasárnapi evangéliumnak egy-egy gondolatát, mit is tehetünk keresztényként, hogy áldott, boldog és békés karácsonyunk legyen? Vagy fogalmazhatunk úgy, hogy mit tehetünk a karácsony titkának mély átéléséért, akár egész életünkben? Azt hiszem, hogy az első és legfontosabb, hogy mindig gondoljunk arra, hogy egy mulandó világban élünk, de az örökké valóság felé tartunk. Mindig lebegjen szemünk előtt, hogy az embernek van lehetősége változni, van lehetőségünk a bűnbánatra és egy új élet megtalálására. Soha ne feledjük el azt, hogy a karácsony attól lesz tartalmas ünnep a számunkra, hogyha sok jó cselekedettel azt előkészítettük. Különböző lehetőségek vannak erre, és ne rögtön és ne egyből az anyagiakra gondoljunk, bár az is nagyon fontos, hanem sok-sok emberi kapcsolatnak az ápolása, az újrakezdése, vagy éppenséggel az időnknek másnak való odaadása, ami segíthet bennünket. És végül, készületünk során, ha mindig egy-egy kis örömforrás találunk, ami valóban lelkünket megnyugtatja, akkor az a kis apró öröm, amely egy-egy nap előfordul az életünkben, az karácsony ünnepére egy hatalmas nagy boldogságot fog adni. Ezek legyenek tehát azok a gondolatok, amelyek adventben vezérelnek minket, és érjünk célba karácsonykor, együtt letérdelve a betlehemi kis Jézusnál, és érjünk majd célba egykor a feltámadott Jézus örökké való dicsőséges országában.
Megváltó született, a gyógyító szeretet, köztünk jár, mégse lát a világ. Mindent elfed a sűrű homály. De szent karácsony éjjelé egy dal suttogja, van remény, csak szív kell hozzá, semmi más. Gyászunk örömre váltható, hisz a menny királya köztünk jár. Zúg a menny ünnepel, angyal kórus énekel, de a dalt fülünk nem fogja fel. Égi harmóniák ide nem jutnak át, és a menny csak egy távoli hely. A szent karácsony éjjelé egy dal suttogja, van csak szív kell hozzá, semmi más. A láthatatlan látható, gyászunk örömre váltható, hisz a menny királya köztünk jár.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallották. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám, melynek mai adásában Mádölné Szőnyi Judit hidrogeológus, egyetemi tanár az Aszályok és Árhullámok című előadását hallgathatják meg. 3 órakor kezdődik a Közélet című műsorunk, melyben a Jó, hogy vagy Életvédő Szövetség egy éves évfordulója kapcsán számolunk be munkájukról. Ajánlunkban a szervezet vezetője, Oszti Zoltán atya szólal meg.
Az életvédelem témájában az emberi személy méltóságának a védelme, a tét és a téma. Ehhez pedig azok a szakmai szervezetek tartoznak a munkájukkal, és azok a személyek, akik sokszor professzionálisan és akár önkéntesként dolgoznak ezen a területen. De ez a születést, a fogantatástól kezdve egészen az evilágból való távozásunkig, tehát a halálunkig, az élet minden szakaszára vonatkozik.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Bartók Beáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Fehér József, Grunda János, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Akik könnyek között vetnek, örvendeznek majd aratás idején. Akik aggódva, sírva vetnek, aratáskor újongva hozzák a kévét. Hatalmas dolgot művelt az Úr velünk, azért szívből újjongunk. Olvasom a 125. Zsoltárban. Egész életünkön át adventben vagyunk, mert mi keresztények azt várjuk, akinek még jönnie kell. Csak akkor kapunk teljes igazságot, igazolást. Addig azonban úgy látszik, mintha a bűnös világnak volna igaza. Nevetni fognak, ti pedig sírni, mondta Jézus. Isten azért engedi az árnyékot, hogy a fény ragyogása annál inkább érvényre jusson. Istenem, akármilyen haszontalan is vagyok és nagy bűnös, mégis hozzád juthatok az égbe. Te megtiltod, hogy kétségbe essem. Milyen hálátlan, lanyha és gyáva vagyok, hogyan élek vissza kegyelmeddel. Istenem, te mégis kötelességemmé teszed a reményt, hogy egyszer nálad lehetek, és szeretetben téged dicsérhetlek.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.